az olyan háromszögeknél, ahol a vetítési irány és a normál vektor kis szöget zár be, a háromszögek mérete viszonylag, vetített mérete viszonylag kicsi, ahol a háromszög normál vektor és a vetítési irány nagy szöget zár be, tehát ő rá laposszögben nézünk, ő nagyon kis méretben jelenik meg itt a textúra térben. Ezért az első vetítés után megpróbáljuk ugye a torzítást csökkenteni, hát valamilyen relaxációs eljárással, ez alatt ugye azt kell érteni, hogy végigmegyünk az összes háromszögen, és megnézzük, hogy a vetített háromszögek oldalaránya, ha úgy tetszik szögei, mennyire térnek el az eredeti háromszög oldalarányától. És hogyha eltérnek, akkor változtatunk az oldalarányon, természetesen arrébb vive a pontokat, és ezáltal változtatva más háromszögeket. Ugye egy iterációban végigmegyünk rajta, aztán megint iterálgatunk, nyilván mindig egyre csökkenteni kell a beavatkozás mértékét, hogy ezért ez valahová konvergáljon. Nem egy egyszerű feladat. Ezt jól, robosztusan megcsinálni. Jó. Na akkor valahogy létrehoztuk ezt a leképzést. Használjuk a textúrázást. Ugye, ami annyit jelent, hogy a háromszöget átvisszük képernyő koordináta rendszerbe, vetítjük, kitöltjük a belsejét, megyünk pásztánként, és egy pixel esetén az XY pixel koordinátát visszatranszformáljuk textúra koordinátába. Úgy, hogy ugye először persze gondolatban legalábbis a pixel koordinátából visszamegyünk ugye világkoordinátákból, referenciahelyzetből pedig rögtön a textúra koordináta rendszerben, de ez igazából egyetlen egy összevont transformáció. Előfordulhat minden további nélkül, hogy egy háromszög itt, kicsi, kevés pixelből áll, ezzel szemben a textúra térben viszonylag nagy területet foglal le. Tehát, ugye amikor ezt a pixelt rajzoljuk föl, akkor ezen pixelhez ez a pont tartozik, aztán egyet lépek a következő pixelre, ahhoz pedig ez. Tehát amíg itt egyet mozulok arra, a képen hatalmas, sok mérföldes csizmával ugrándozok arrébb. Ennek nyilvánvalóan olyan következményei lehetnek, hogy például a nevető emberkém szemét, ha nincs szerencsém, nem is találom el, vagy csak az egyiket találom el. A kép, ami ide transformálódik, fölismerhetetlen lesz. Hát ez a dolog ugye jól ismert, belekakálunk a Nyquist-féle mintavételezési törvény lelki világába. Ez egy viszonylag nagy frekvenciás jel, amit nagyon ritkán mintavételezünk, és ezért ugye a nagy frekvenciás komponensek letranszformálódnak alacsony frekvenciába, hogy ezt aliasingnak hívja a jelfeldolgozási irodalom, aliasingnak hívja a számítógépes grafika is. A keletkező kép felismerhetetlen lesz. A gyógyírt is ismerjük, mintavételezési törvény megsértését úgy büntethetjük, vagy úgy kerülhetjük el, hogy megsértsük ezt a törvényt, hogy a mintavételezett jelet ezt a mintavételezés előtt alul áteresztő szűrésnek vetjük alá. Ennek a legegyszerűbb formája az, hogy nem a klasszikus matematikai mintavételezést használjuk, tehát nem csupán a pixel középpontját vetítjük át ide, hanem igazából a pixel összes pontját. Tehát megkeressük a pixel ősképét, az összes olyan pontot, amely most már nem csak a pixel középpontjának, hanem ennek a kis téglab bármely pontjának a tartozéka. És ebben az ősképben, szívják ugye doboz szűrőnek, átlagot képzek, és az átlagszín fog ide visszakerülni. Rögtön meg kell jegyeznem, hogyha most inkrementális képszintézisről van szó, akkor ez a leképzés egy homogén lineáris transformáció. Nyilvánvalóan egy homogén lineáris transformáció egy téglalapból nem tud ilyen általános alakzatot létrehozni, hanem csak is konvex négyszöget, de akármilyen konvex négyszöget. Viszont emlékezzünk vissza a sugárkövetésnél, ott nem lineáris egyenleteket kell megoldani, mert közvetlenül a parametrikus formával dolgozunk a textúrázásnál. Természetesen egy parametrikus függvény invertálásánál kiadódó nem lineáris kifejezés nyugodtan csinálhat olyat is, hogy ebből a kis téglalapból egy ilyen bonyolult határú, nem is egyenesekkel határolt alakzat keletkezik. Mindegy, mind a két esetben ugye az a lényeg, hogy összegezni kell, vagy átlagolni kell az ősképben szereplő texeleket. Átlagoljuk és azt írjuk vissza, és akkor ugye nem sértjük meg annyira a mintavételi törvényt, ennek következtében a kép hát elviselhetőbb lesz. Igen ám, de ahogy nagyon sokszor emlegettem, ez néhány nanoszekundumunk van. Néhány nanoszekundum alatt kissé irreális kiszámolni, hogy mi a pixelnek az ősképe, és az ősképen, ami ezek után akár több ezer texelt is tartalmazhat, végiggyalogolni, és a texeleken valamilyen átlagot, a dobozszűrőnél ugye normál átlagot, intelligensebb szűrőknél meg valamilyen súlyozott átlagot képezni. Erre egyszerűen néhány nanoszekundum alatt nincs idő. Ügyesebben, gyorsabban kellene ezt az aluláteresztő szűrést, ezt az átlagolást megcsinálni, adott esetben azon az áron is, hogy bizonyos dolgokat ugye közelítünk. Nem vagyunk annyira precízek. Ugye több ilyen eljárás ismert, egyet fogok megmutatni, az OpenGL is egyébként ezt valósítja meg. A eljárás neve MIP, MAP, a MAP, térkép, MIP, ugye Multumin, Parvónak a rövidítése, ami magyarul annyit tesz, hogy sok egyben, és valóban dolog arra utal, hogy ha van egy textúrám, egy képem, akkor a textúra mellé még kisebb textúrákat is hozzáteszek. Ugye amikor a textúrát elkészítem, akkor létrehozom ennek a textúrának a csökkentett felbontású változatait is, először is azt a változatot, aminek a felbontása, a lineáris felbontása fele. Tehát minden 4 pixelből születik itt 1 pixel úgy, hogy a 4 pixel színeinek átlaga külön vörös-zöld kéken lesz az 1 pixel RGB komponense. Aztán ennek a fele, hogyha ez 256x256-os felbontású, ugye akkor ez 128, 64, stb. Egészen odáig, hogy lemegyünk az egyszer egyik, amely egyszer egyes textúra, lényegében egyetlen egy texel, az összes előtti texelnek az átlagát hordozza. Jó? Na és akkor ezt egyszer kell megcsinálni, amikor föltöltjük a textúrát, a grafikus hardwarehez megszületik, és amikor jön a tényleges használata ennek a textúrának. Tehát van egy háromszögünk, aminek a belsejében meglátogatjuk a pixeleket, és arra volnánk kíváncsiak, hogy most már ez a háromszög nem csak a középpontjával, hanem az összes pontjával igazából minek felel meg, akkor egy becslést teszünk. Ismerjük a leképzést, XY textúra koordinátákból hogyan lehet előállítani az UV textúra koordinátát. Most nem csak a középpontra gondolkozunk, hanem megbecsüljük azt, hogyha X meg Y egyet nőne, akkor itt milyen mértékben mozdulnék el. Lényegében megbecsüljük, nem kell exaktul számolni, egy háromszögre egy ilyen becslést fogunk tenni. Megbecsüljük ennek a kettőnek a deriváltját, ugye X és Y szerint. Ez a két paraméter ugye megmondja, hogy a textúra térben ennek durván mekkora téglalap felel meg. Na most az előre legyártott téglalapok, mert igazából ezek mind előre legyártott téglalapok közül előkapjuk azt, ami méretében és helyében ez a legközelebb van. És onnan egyetlen egy textúra olvasással kiolvassuk az átlagolt értéket, és kész. Tehát maga a művelet ugye a háromszögre egyszer triangle setup alatt lényegében, amikor az inkremenseket meg minden egyebet számoljuk, azt is meghatározzuk, hogy mennyi ez a kontrakciós vagy expanziós ráta, tehát ha XY egybe változik, akkor egyet változik, akkor milyen mértékben mozdulunk el U és V-ben, textúra térben? Mekkora ez a téglalap, ami egyetlen egy pixelnek megfelel? Ez egyetlen egy becslés a háromszög felkészítése során. Ugye ez a becslés megmondja azt, hogy melyik változattal dolgozok ezek között, az előre készített, lekevert ugye, változatok között, és az UV-t meg most már a szokásos módon áttransformáljuk innen ide, hát lényegében lekevert változatnál innen ide, és onnan egy texel kiolvasunk. Tehát ez számítási időben egyáltalán nem több, mint a nem szűrt változat. A textúrázás a mai grafikus hardvereknek az egyik leglényegesebb eleme. Ugye emlegettem, hogy a lineáris interpolátorú, vagy interpolációs egységből, meg a triangle setupban a lineáris interpolációhoz használt paraméterek felkészítéséből nem egy van, ami mondjuk az Z-buffer Z-értékének kiszámításához kellene, hanem mondjuk 40. És akkor azért még nem meséltem el, hogy mi az a 40. Hát a 40-nek a döntő része textúra koordináták garmadája. Na most, ha már ott van a textúra koordináta, akkor ezt érdemes ki is használni. Gyakran olyan dolgokra használjuk ki, amelyek közvetlenül nem is, vagy látszólag nem is a textúrázáshoz, nem is ez a tapétázáshoz kapcsolódik. Erre mondanék, vagy mutatnék két érdekesebb példát, anélkül, hogy a részletekben nagyon elmélyülnénk. Az egyik ugye a bump mapping, vagy bucka leképzés. Hát a felületek, legalábbis amiket megszoktunk, tipikusan nem annyira szabályosak, nem annyira szépek, mint amit a számítógépes grafika a parametrikus felületek megjelenítéséből közvetlenül produkál, hanem ilyenek van, ütött, kopottak. Hogyha ezt kellene mondjuk egy analitikus felülettel modellezni, akkor elég nagy bajban volnánk. Ugye képzeljük el, hányadfokú polinomokat kell ide, vagy hány kontrollponttal kell megadni, hogy ez ilyen legyen. Mit csinálunk? Hát tudjuk azt, hogy igazából a látványba, amit érzékelünk, a legfontosabb szereplő a felület normál vektora. Ezért tehettük meg azt, hogy amikor egy paraméteres felület végigmegy a csővezetéken, akkor ugye háromszöghálóval közelítjük, tehát háromszöghálót fogunk megjeleníteni a parametrikus felület helyett, na de a háromszögháló csúcspontjaiban árnyalási normálokat alkalmazunk, amit a parametrikus felületből loptunk ki. A megjelenésben a legfontosabb tulajdonság, hogy milyen színe lesz, az, hogy a normál vektor és a megvilágítási irány milyen szöget zár be. Tehát ezek után játszunk el a következő trükkel. Ez, meg ez, továbbra is kutya közönséges gömb, nagyon egyszerű parametrikus egyenlettel. Na de, amikor ennek a gömbnek bármelyik pontja föltűnik, akkor nem a gömb normál vektorát alkalmazzuk, hanem árnyalási normálhoz nyúlunk, és az árnyalási normál viszont úgy van kialakítva, hogy az egy ilyen buckás felületből származik. Tegyük be ezeket az árnyalási normálokat egy külön textúrába. Textúrázzuk a felületet, ugye a textúrából kiolvassuk az árnyalási normát, és akkor arra hajtjuk végre az illumináció számítást. Két fő megoldás létezik. Az egyik az, hogy valóban az árnyalási normálokat tesszük be, vagy az árnyalási normál és a sima felület közötti különbséget, vagy a másik eljárás, amit megint nagyon gyakran használnak, hogy igazából azt a különbséget, azt a távolságot, egy skalárt helyezünk bele a textúrába, ami a sima felület és a rücskös felület között a sima felület normál vektorának irányában van. És röptében, ugye ebből az információból ki lehet számolni deriválással egyébként, hogy mi lesz ott a rücskös felület normál vektora. Egyébként laikus megfigyelő számára ezek tényleg rücskösnek tűnnek. Egy számítógépes grafikát hallgatott megfigyelő azonban rögtön rámutat a csalásra, mert például a sziluett továbbra is tökéletes kör, meg az árnyék is az. Ugye? Hogy ez tényleg rücskös lenne, akkor a sziluettnél is olyan kis buckáknak kellene lenni, meg az árnyékon is. Nem az. Tehát ezt a csalást, ugye ezt a bucka leképzést alkalmaztuk. Lehet ezt kevésbé csalva is csinálni. Ezt úgy hívják, hogy displacement mapping. Tehát a buszka leképzéshez képest most nem csak a normál vektort, az árnyalási normált variáljuk azért, hogy azt az illúziót teremtsük meg, hogy a felület buszkás, hanem ténylegesen módosítjuk a geometriát. Nem feltétlen úgy, ez is egy lehetőség, nem feltétlen úgy, hogy a nagyon bonyolult geometriát zavarjuk vissza a csővezetéken, hanem akár úgy is, hogy egy egyszerűsített geometriát, például ez a gyík esetében, ezt a néhány négyszöget zavarjuk vissza végig a csővezetéken, és a legutolsó lépésben, amikor kiderül, hogy melyik felületi pont látszik, na akkor ott egy kis trükkös dologgal arrébb visszük az ő pozícióját a tényleges pozícióra. Tehát például egy olyan gyík, ami viszi a hátizsákját magával, a legszükségesebb dolgait mindig magánál tartja. Igazából egy Catmull-Clark subdivision felület, poligon modellezéssel jött létre. Ezt a modellt egyébként az úriember csinálta, tőle kaptuk, aki a gyűrűk urában ezt a gülüszemű tagot modellezte. Látszik, hogy milyen kevés négyszögből áll az egész. Látszik, hogy például a sziluett is elég töredezett, éppen a kevés négyszög miatt. Most ehhez képest még ugye megtervezzük a textúrát, ez a textúrája, és megtervezzük a textúra mellé a finom geometriát, a eltolásokat, ami úgy képzelhető el, hát most ez nem fekete-fehér, de igazából mint egy fekete-fehér textúra, amely minden pontban megmondja, hogy a sima felülethez képest, a sima felület normál vektorának irányába mennyivel kéne módosítani a felületet, hogy a bonyolult felülethez jussak. És anélkül, hogy legyártanám ezt a nagyon bonyolult felületet, mint háromszög hálót, ugye meg tudjuk jeleníteni a gyíkot, ugye a rücskeivel, meg ezekkel a pattanásokkal, ami rajta van. Ez nem csak a képszintézis segíti, a modellezést is. Képzeljük ez DigiPictures-nek egyik, azért erről látszik a profizmus. Tehát nem tudom, hogyha én bele döglenék, akkor se tudnék ilyet csinálni. Aki ilyet csinál, az mondjuk éveken keresztül napi 12 órába rángatja az egeret a maja előtt ülve. És még tehetsége is van hozzá. Na de mindegy, tehát displacement mapping itt azért kap szerepet, mert most képzeljük el, hogy geometrilag milyen bonyolult lenne kialakítani a ráncokat, vagy ezt a szemöldököt. Most nem beszélve a bőrről, mert az viszonylag reguláris. Ehelyett ugye a modellező létrehoz egy egyszerű arcot, és két dimenzióban megfesti a geometriát. Két dimenzióban ráteszi például a ráncokat. Aztán a képszintézis rendszer a kettőből csinál egyet. A sima geometriát módosítja ezen úgynevezett magasságmező alapján, mert ez tényleg egy magasságmező, ugye minden pontban egy a felülethez képesti eltolás vagy magassággal rendelkezés. Mutatnék egy videót, ahol ugye valós időben alkalmaztuk ilyen displacement mappinget. Igazából ezt a videót nem a displacement mappinghez csináltuk. Most vigyázó tekintetünket ezért inkább a falra vessük. Igazából a videót azért csináltuk, hogy a lovagon ugye a környezet tükröződését valós időben lehessen demonstrálni. Ugye itt is van displacement mapping. Látszik, hogy úgy kiugrik. A falon ugye ezek, mintha a vakolat egy kicsit beljebb lenne. mert ha látjuk a GPU programozás szépségeit, akkor talán lesz arra idő, hogy megmutassam, hogy igazából az egy-két sor Displacement Mappingnek a megvalósítás. Hát végigértünk az inkrementális csővezetéken most már textúrázással együtt is, akinek nem volt ideje minden szépség átélésére, ne keseredjen el, mert ugyanezen a csővezetéken még kétszer végig fogunk menni. Más szempontból. Más és más látnivalókra fogom fölhívni a figyelmet. Ugye idáig megnéztük azt, hogy mik azok az algoritmusok, mi az elmélet, mi a számítási eljárás, ami alapján az egész működik. Most megnézzük azt, hogy ha ezt egy konkrét implementációra, nevezetesen az OpenGL-re bízzuk, akkor hogyan lehet az OpenGL-t fölbérelni arra, hogy ezeket a számításokat elvégezze. Idáig a csővezetékben a folyadék áramlás elméletét taglaltuk, most van egy konkrét csővezetékünk, és megnézzük, hogy ott milyen kapcsolók vannak, milyen csapokat lehet nyitni, zárni, ahhoz, hogy a csővezeték úgy működjön, ahogy elvárjuk. Aztán lesz egy harmadik, igazából a legérdekesebb túra, amikor is belemászunk a grafikus hardware belsejébe, és megvizsgáljuk azt, hogy amit az OpenGL-en, ugye a felszínen csavargatunk, annak mi lesz a belső implementációja, mi lesz a belső hardware implementációja. És ez nem csak azért érdekes, mert ugye megmutatja nekünk, hogy hogyan képes mondjuk a hardware ekkora teljesítménnyel képszintézis függvényeket, vagy képszintézis feladatokat megoldani, hanem leginkább azért érdekes, mert ezt a hardware működést mi módosíthatjuk. Ha úgy tetszik, belefúrhatunk abba a csővezetékbe, és megváltoztathatunk dolgokat úgy, hogy közben továbbra is kívülről csavargatjuk a működését. Csak most már például nem is folyadék fog azon keresztül áramlani, hanem a végén mondjuk nem víz fog kifolyni, hanem aranytömbök egymás után, vagy a Moller-Rouge tánckara. Egész más dolgokat lehet csinálni, ha a hardware-en futó programot a grafikus kártya által végrehajtott funkciókat átdefiniáljuk. Ez lesz a GPU programozás, a harmadik túra, ami bemutatja a inkrementális csővezetéket. Most akkor nézzük az OpenGL-t. Ezt a kis mottót azért tettem föl, hogy persze lesznek különbségek az elmélet és a gyakorlat között. Nem sok. Hát elsősorban azért, mert az elméletet úgy próbáltam már önöknek bemutatni, hogy ne nagyon kerüljünk ellentmondásba az OpenGL konkrét implementációjával, de azért lesznek olyan funkciók, amit ugye általában nem képviselhettem önök előtt, mert annyira OpenGL specifikusak, hogy csak itt jönnek elő. Az OpenGL-ből már sok mindent tudnak, hát most kiterjesztjük azt a tudást. Az OpenGL egy csővezeték, amit táplálni lehet grafikus primitívekkel, hát lineáris primitívekkel, ugye, mert tesszelációból kipottyan, hát igazából csak pontot, szakaszt és háromszögeket képes ő feldolgozni, hát többek között azért, mert tudja, hogy a homogén lineáris transformációkra csak ezek invariánsak, meg többek között azért, mert a vágásra csak ezek invariánsak. Akár milyen primitívről is van szó, az OpenGL csúcspontokat vár, csúcspontokkal definiáljuk, tehát úgy adunk meg egy primitívet, hogy GL vertex hívások jönnek egymás után sorba, és a GL vertex hívásokat be kell foglalni egy ilyen topológiai definícióba, úgynevezett paszba, GL begin, GL end közé. A GL begin bemeneti paramétere pedig megadja a topológiát, azaz közli az OpenGL-el, hogy a csúcspont sorozatra neki mit kell illesztenie. Ezt már múltkor mutattam, nagyon gyorsan menjünk végig, ez a mit lehet különálló pontoknak a sorozata, szakaszoknak a sorozata, amikor mindig egymás után következő két csúcspont egy szakasz definiál, ugye törött vonal, amikor az első, második csúcspont közé megszületik az első szakasz, aztán minden újabb csúcspont egy újabb szakaszt vezet be, ami kapcsolódik az előzőhöz. A line loop össze is köti a legelsőt a legutolsóval. A poligon az olyasmi, mint a line loop, de kétdimenziósként kezeli a OpenGL, tehát ki is tölti. Miután áttranszformálódott a képernyő koordináta rendszerbe, nem a szakaszokat, az éleket rajzolja föl, hanem kitölti a belsejét. Ugye háromszögeket is megadhatunk, természetesen egyébként minden koordináta, minden csúcspont három dimenzióban, és szigorúan véve homogén koordinátákban értelmezett, az OpenGL így várja el tőlünk. Még akkor is, hogyha kétdimenziós grafikát szeretnénk csinálni, láttuk, ezt úgy tehetjük meg, z egyenlő 0, h egyenlő 1, és akkor már is a két koordináta, az dk-t koordináta és kétdimenziós sík. Na, tehát lehetnek háromszögek, az első három csúcspont az első háromszöget, aztán a negyedik, ötödik, hatodik, a második háromszöget definiálja, és így tovább. A többi az már csak a háromszögeknek a speciális fajtája, ami kihasználja azt, hogy háromszögek ugye egy háromszög hálóban illeszkednek egymáshoz, nem érdemes annyiszor definiálni egy csúcspontot, ahány háromszögben ez részt vesz. Tehát például a háromszög szallag az első három csúcspont, hoz rendel egy háromszöget, utána minden újabb csúcspont egy új háromszöget vezet be. A legutolsó csúcspont azt megelőző, meg az azt megelőző felhasználásával. A háromszög legyező legelső, ugye, második, harmadik, első háromszög, minden újabb csúcspont, újabb háromszöget vezet be, aminek a csúcspontja a legutolsó, azt megelőző, meg a leges-legelső. Négyszögek is háromszögek, egy négyszög, két háromszög. Nem kell a négy csúcspontnak egy síkba lennie, az OpenGL fölosztja mindig két háromszögre. Ezért egyébként a négyszögek kifejezetten nem javallott primitívek, kivéve akkor, hogyha tényleg betartjuk azt a szabályt, hogy egy síkba van, ugye ezt az OpenGL nem várja el tőlünk, ugyanis nem igazán tudjuk befolyásolni, hogy most az OpenGL ezt a átlót használja, vagy ezt az átlót használja. Nem tudjuk megjósolni az eredményt. És nyilván a kettő az más. Ugye ha nincsen egy síkba, akkor más két darab háromszöget kapok, hogyha így vágok, vagy így vágok. A négy szögekből is lehet szallagot gyártani, ugye akkor az élek, meg ez a két csúcspont az előzőből öröklődik. Ezt úgyse fogjuk használni. Ez van az elején. Ezt tápláljuk, és akkor nézzük meg, hogy mi történik ezekkel a csúcspontokkal. A mesét hozzá már ismerjük, hogy az inkrementális csővezeték ide tartozó meséje úgy néz ki, hogy megadjuk a csúcspontokat, meg a csúcspont tulajdonságokat, szín, textúra, koordináta, normál vektor, és először, hogy át kell transformálni a tesszelát, geometriát, referencia helyzetből a világkoordináta rendszer aktuális helyére, aztán a világkoordináta rendszerből tovább a kamera koordináta rendszerbe. Ugye a világkoordináta rendszerben találkoznak az objektumok a kamerával például. Ez a mese. Ehhez képest a OpenGL a következőt teszi. Van neki egy 4x4-es matrix, amit mi állíthatunk be, úgy hívják, hogy Model View. A Model View 4x4-es transformációs matrixot alkalmazza a GL Vertex által megadott paraméterekre, azaz a csúcspontokra. A matrix inverse transzponátját alkalmazza a megadott normál vektorokra, és utána feltételezi, hogy ami a transformáció után kijön, az egy olyan koordináta rendszerben értelmezhető, ahol a kamera az origóban van, és a mínusz irányba rész. Két különböző felfogás. Az OpenGL-ben olyan fogalom, hogy világkoordináta rendszerbeli kamera nincs. Egyáltalán nincs is olyan fogalom, hogy világkoordináta rendszer. Nincs kamera. OpenGL-ben egy transformáció van, amit, ha mi a saját mesénkre akarjuk lefordítani, akkor majd úgy kéne kitölteni, hogy az szimulálja azt a folyamatot, hogy referenciahelyzetből világkoordináta rendszerbe, világkoordináta rendszerből kamerakoordináta rendszerbe, a világból a kamerába, az pedig az alapján alakítandó ki, hogy a szemet elforgassa, eltolja úgy, hogy ő ugye a fő irányok, a merőleges egységvektorok, amit a szemhez rendeltünk, azok fedésbe kerüljenek az XYZ tengelyen. De ez a mi képünk, az OpenGL-ben ilyen nincs. OpenGL-ben egy transformáció van, amit megadhatunk. Senki nem ellenőrzi le, hogy azt a transformációt az eredeti világképünknek megfelelően töltöttük ki. OpenGL végrehajtja ezt a transformációt. Na most kamera koordináta rendszerben, ha kérjük, ez bekapcsolható, kikapcsolható, akkor illuminációra kerül sor, ugye a fényforrások, felületi normális, amit ugye az inverse transzpózzal transformáltunk ide, és a nézett irány, ami nézett irányról feltételezi az OpenGL, hogy az az origó felé mutat, mert ebben a koordinátarendszerben a szemnek az origóba kell lennie, meg az anyag tulajdonságok alapján számol egy szint, és a csúcspont eredeti színét ezzel az illuminált színnel váltja föl. Ha kérjük. Ha nem kérjük, akkor ilyen nincsen, az a szín megy tovább, amit mi megadtunk ugye GL Color hívással. Folytatom a mesét. Ugye a inkrementális képszintézisnél a következő fejezet a mesének az volt, hogy végrehajtjuk a perspektív transformációt, ami ezt a csonka gúlát, aminek ugye a csúcsa a szem, és a nyílásszöge pedig a függőleges field of view, meg a vízszintes nyílásszöge pedig az aspektus arányból számítandó. Tehát ezt a csonka gúlát átviszi egy ABB-be, egy kockába, aminek a középpontja az origó, és -1, -1, -1, -1 a sarokpontja, vagy más szempontból a szemet ideális pontra képezi le. Ez egy homogén lineáris transformáció, elromlik nyilván a negyedik homogén koordináta, akkor is, hogyha előtte még egy volt. Ez a mese, az OpenGL ehhez képest annyit tesz, hogy van neki egy másik transformációja, hívják, hogy projection, ezzel a transformációval megszorozza a csúcspontokat, és utána feltételezi, hogy a belső világ, ami megtartandó, ugye az a -1, -1, -1, -1 sarokpontú kockában van. Megint olyan fogalom, hogy látószög, olyan fogalom, hogy aspektus, olyan fogalom, hogy első átsó vágósik, nincs. Transformáció van. Annyit azért az OpenGL tud, hogy vágni még homogén koordinátákban kell, különben nem tudná kezelni a kifordulási problémát, tehát még a homogén osztás előtt elvégzi a vágást. Akkor visszamegyek a történethez. Ebből az úgynevezett normalizált eszközkoordináta rendszerből skálázással, eltolással megyünk a tényleges képernyő koordináta rendszerbe, aminek a vízszintes függőleges felbontása a GL Viewport által beállított képméret, nézetméret, a Z-ben pedig a -1, -1-et egybe alakítjuk át, ugye ezt az OpenGL is betűről betűre így csinálja, majd ha a képernyő koordináta rendszerben vagyunk, akkor a háromszögeket vetítjük a csúcspontokkal, ugye a Z-nek a letakarása jelenti a vetítést, és a háromszögek belsejét kitöltjük, végiglátogatjuk az összes pixelt, és a pixel tulajdonságait a csúcspontok tulajdonságaiból interpolációval határozzuk meg. Mik azok a tulajdonságok? Hát goródárnyalásnál ugye a szín, Z-bufferelésnél a sarokpontok, vagy csúcspontok Z-koordinátája ebben a koordinátarendszerben, ha textúrázni akarjuk, akkor a textúra koordináta pár. Mondom, interpolációval, most milyen interpolációval? Lineáris interpolációval, vagy homogén lineáris interpolációval? Az utóbbi egyel több, ugye az 1/h-t is interpolálni kell, egyel több interpolációs lépést igényel, és minden tulajdonsághoz egy osztást igényel. Melyiket fogja csinálni? Hát ez attól függ, hogy milyen kártyánk van. És attól függ, hogy engedélyezzük-e a perspektív helyes interpolációt, vagy sem. Z-bufferelés ugye eldönti, hogy ki látszik, ki nem. Ez is bekapcsolható, kikapcsolható az OpenGL-be. Ha bekapcsoljuk, akkor az fog föltűnni a képernyőn, aki a megfigyelőhöz, az első vágósikhoz a legközelebb van. Azért félrevezető az a kifejezés, hogy aki a megfigyelőhöz a legközelebb van, ugyanis ebben a koordinátarendszerben hol van a megfigyelő? Az étengely végén levő ideális ponton csücsül. Ahhoz képest közelségről vagy távolságról beszélni egy kicsit fura, tehát kicsit helyesebb, hogy aki az első vágósikhoz közelebb van, azt fog látszani. Ha kikapcsoljuk az e-bufferelést, ezt, hát akkor pedig nyilvánvalóan a kétdimenziós grafika analógiája alapján az fog látszani, akit utoljára írtunk bele a rastertába. És megjelenik a kép. Hogy a textúrázás nem fért rá az eredeti lapra, de tudjuk, hogy az úgy működik, hogy amikor tápláljuk a csővezetéket, vagy akkor a csúcspontok mellé csúcspont tulajdonságként egy UV textúra koordináta párt is adunk. Ez az UV textúra koordináta pár hűen követi a csúcspontot, ahogy ő megy végig a csővezetéken. Megérkezik képernyő koordináta rendszerbe. Textúrázást megint bekapcsolhatjuk, kikapcsolhatjuk. Ha ki van kapcsolva, akkor a textúra, ha ki van kapcsolva, akkor a pixel színe a csúcspontok színeinek interpolátja lesz, borodányalás. Ha be van kapcsolva, akkor a textúra koordinátákat interpoláljuk, a belső pont, ugye a pixelhez tartozó UV pár alapján pedig kiolvassuk a képet, amit szeretnénk rávetíteni erre a háromszögre. Nem biztos, hogy csak egyetlen egy pontban olvassuk ki ezt a képet, szűrni kell, mipmap is van az OpenGL-be, tehát legalábbis logikailag ennek a képnek akár egy adott darabját olvassuk ki, és abból képzünk valamilyen átlagot, és azt fogjuk visszaírni a pixel. Ezt az ábrát is mutattam még a két dimenzió során, és az OpenGL-nek egyfajta hát áttekintése a transformációk szempontjából, gyorsan menjünk végig még a szünet előtt ezen is. Tehát a lényeg, hogy ami a csővezeték bemenetén van, azok homogén lineáris, azok ugye homogén koordinátákkal definiált pontok, mindig négyesek. Ez a négyes először átmegy a ModelView transformáción. A ModelView transformáció 4x4, 16 elemét én a OpenGL felületéről módosíthatom. Logikailag ezután ugye a kamera koordináta rendszerbe vagyunk. Ha az illumináció be van kapcsolva, akkor az így számolódik ki. Majd egy újabb mátrixorzást végez az OpenGL, azzal a mátrixsal, amit ő úgy hív, hogy projection. Megint ezt a mátrixot, 16 elemet én kívülről beállíthatom. A mátrixorzás után, az OpenGL vágási koordináta rendszernek nevezi ezt a homogén koordinátákban definiált, normalizált eszközkoordináta rendszert, azért hívja a vágási koordinátarendszernek, mert nyilvánvalóan itt kell vágni, még a homogén osztás előtt, a projekciós transformáció végrehajtása után. Elvégzi a vágást, ugye -1, -1, -1, -1, -1 sarokpont, a Descartes koordinátákban fogalmazhatok, akkor -1, -1, -1, -1, -1 sarokpontú, origók középpontú ABB-re. Homogén osztással visszakonvertálja a Descartes koordinátákat homogén koordinátákból, és most vagyunk a tényleges normalizált képernyő koordinátákban, majd jön a viewport transformáció, ami most már tényleges képernyő koordinátákban visz minket. Tényleges képernyő koordinátákban esünk neki a jól ismert triangle setup műveletnek, amely ugye kiszámolja a háromszögnek a normál vektorát. Ebben a koordináta rendszerben. A normál vektor Z komponense alapján dönthet arról, ez megint be van bekapcsolható, kikapcsolható, hogy a triviális hátsó lap eldobást backface culling elvégzi-e vagy sem. Sőt, az is beállítható, hogy mi tekintető első lapnak és mi hátsó lapnak. Az, ami az óramutató járásával megegyező sorrendet, vagy éppen azzal ellentétes sorrendet követ. Képernyő koordináta rendszerben vetítünk, ez itt triviális XYZ-ből az XY kiragadása közvetlenül megmondja azt, hogy a csúcspont melyik pixelre vetül. Itt töltjük ki a háromszöget, ugye ezt hívtuk rasterizációnak, és midőn meglátogatjuk a pixeleket, akik a háromszög belsejébe esnek, a tulajdonságokat, a csúcspont tulajdonságokat interpoláljuk. Ha a textúrázás be van kapcsolva, textúra koordinátát, és kiolvassuk a textúra memóriából. Ez a most transformációs szempontból ez az OpenGL csővezeték. Érdekesség, de erről egy kicsit majd azért prédikálnék is, a matrixot akár el is lehet menteni egy stackbe, ugye push matrix, és elő is lehet onnan hozni pop matrix hívásokkal, ugyanúgy a projekciós matrixot is el lehet menteni, vissza lehet állítani, ha éppen ugye idéglenesen más matrixsal akarunk dolgozni. Hadd ragadjam meg ezt a matrix műveletet, push matrix, pop matrix műveletet, hogy egy kicsit lelkizzek. Ugye nem tanultuk még a push matrix, pop matrixot, igazából most se tanuljuk, majd tanulni fogjuk az animációnál. Azért nem tanultuk idáig, mert nem volt rá szükség, és még most se sincs rá szükség. Amikor szükség lesz rá, akkor fogjuk elővenni. Ehhez képest a házi feladatokban push matrix özönnel találkoztam. Az amerikaiak nagyon szeretik azt a kifejezést, hogy abúzus, ugye abuse. Van child abuse, ami ugye a makarankói elveknek a gyakorlatba ültetését jelenti. Ugye van alcohol abuse, ami nem kell különösebben magyarázni. Ugye van olyan is, hogy sexual abuse, vagy wife abuse, amiről fogalmam sincs, mit jelenthet, de az biztos, hogy amit önök a házi feladatnál csinálnak, arra tökéletesen ráillik a push matrix abuse kifejezés. Ha nem tanultuk odáig, amíg a házi feladatot kiadom, akkor meggondolandó, hogy azt a függvényt kell-e ott egyáltalán használni. Nem okoz feltétlenül kárt, hogy tologatjuk, hogy nyomjuk, húzzuk a matrixokat a stackbe, de hát az esetek nagy részében teljesen felesleges. Csak egy megjegyzés a második feladathoz. A második feladatnál nem azért használnak rand függvényt, ugye pseudo véletlen számokat, mert a feladatnak bármi köze is volna a véletlenhez, nem kaszinózunk. Azért használunk rand függvényt, mert a rand természetesen normalizálás után három egyenletesség kritériumát teljesíti, azaz, ha veszek három egymás utáni randhívást, azt a három randhívást XYZ koordinátának tekintem, akkor a normalizálás után az így előálló pontok a háromdimenziós térben egyenletesek lesznek. Nem csak ugye elvileg a tökéletes véletlen szám végtelen egyenletes, tehát még a végtelen dimenziós kockában is egyenletesen vennénk föl pontokat, nem csak a három dimenzióban. De ennek nem a véletlenhez van köze. Vannak más, mondjuk három egyenletes sorozatok is, meg végtelen egyenletes sorozatok is. Mondok egyet, ne próbálják ki, mert nem tudják megcsinálni, nem azért, mert nem elég okosak, hanem mert elvileg lehetetlen. Vegyünk egy irracionális számot, ami egynél nagyobb. Mondjuk a pi-t. A sorozat n-edik eleme legyen a következő, emeljük a pi-t n-edik hatványra, és tekintsük a dolognak a tört részét. 0-1 között van, ugye? Ez, legalábbis az emberiség azt hiszi, hogy végtelen egyenletes. Még senkinek nem sikerült bebizonyítania, hogyha házi feladatként valaki ezt bebizonyítja, és bemutatja nekem a korrekt bizonyítást, akkor a bizonyítást, akkor majd a vizsgán a jegyét meginkrementáljuk, feltéve, hogy elérte a kettest. Itt van egy tétel, úgy hívják, hogy Franklin tétel, ami azt mondja, hogy egy valószínűséggel akármilyen irracionális számra az állítás igaz. Tehát akármilyen irracionális szám egynél nagyobb, ha n-edik hatványra emeljük és vesszük a tört részét, akkor az végtelen egyenletes sorozat lesz. Csak éppen az a baj, hogy irracionális számok, egy végtelen halmaz jelentenek, egy ilyen végtelen halmazon egy valószínűséggel nagyon könnyen meg lehet állításokat fogalmazni, ami utána egy konkrét számra vagy igaz, vagy nem. Például ugye azt is kijelenthetném, hogy egynél nagyobb számra, nem irracionálisra, bármilyen számra ez az állítás igaz, Franklin tétel igaz, holott tudom, hogy az összes egész számra nyilvánvalóan nem igaz. Összes racionális számra nyilvánvalóan nem igaz. Egyébként azért mondtam, hogy nem tudják a gyakorlatba átültetni, mert sajnos a számítógép nem alkalmas irracionális számoknak a reprezentálására. Csak ugye kettes számrendszerben véges kettedes törteket tud kezelni, semmi mást. Tehát ne akarják randomizálni a második feladatot, tehát nem a véletlen a lényeg itt. Vissza a OpenGL-hez. És akkor az elveket nagyjából körbejártuk, nézzük a piszkos részleteket, végigmegyünk a csővezetéken, és az egyes állomásokon pedig megismerkedünk, vagy újra találkozunk azokkal az OpenGL függvényekkel, amit már korábban is használtak. Hát a csővezeték eleje, ugye a csővezeték táplálása, ami megadja a primitíveket, és minden primitívet csúcspontok sorozatával definiál. Ahogy emlegettem, ugye a GLBegin bementi paramétere kijelöli az OpenGL számára, hogy a csúcspontokból milyen primitívet építsen föl. Csúcspontok, GL vertex egymás után. Igazából négy homogén koordináta tartozik minden csúcsponthoz. Ha kevesebbet adunk meg, akkor az OpenGL C-könyvtár lényegében kiegészíti. Tehát a negyedik érték, ami például itt hiányzik, az ebben az esetben egy lesz, hogy a Descartes koordináta helyes módon konvertálódjon homogén koordinátákká. Minden csúcspontnak, amely ebben a pillanatban indul el a megjelenítési csővezetéken, tulajdonságai vannak. A felület színe ebben a pontban, a felület normál vektor ebben a pontban, a kapcsolódó textúra koordináták, és így tovább. Most az OpenGL állapotgép, ami alatt azt értjük, hogyha valamilyen tulajdonságot beállítunk, normál vektor, transformációs mátrixot, bármit, akkor az innentől kezdve érvényben marad odáig, amíg azt felül nem bíráljuk. Az összes csúcspont tulajdonság is ehhez az állapothoz sorolható. Tehát ha valahol én kijelölöm azt, hogy GL normál 1-0-0, akkor onnantól kezdve az összes pont ezt a normál vektort kapja meg, amíg más normál vektorra nem állunk át. Illetve, hogyha soha nem jelölöm ki a programomba azt, hogy GL normál, akkor meg vagy van defaultja, vagy nincsen. Ha nincs defaultja, akkor egy véletlenszerű értéket kap. De mindenki kap ugye textúra koordinátát, színt, meg normál vektort. Teljesen tipikus az ugye normál működésnél, hogy minden csúcspontnak azért saját normál vektora, színe meg textúra koordinátája van. Ezért általában úgy programozunk, hogy ugye GL triangles, és akkor először felsoroljuk a pontnak a tulajdonságait, normál vektor, szín, textúra koordináta, és akkor jön a GL vertex, ami ezeket a tulajdonságokat viszi. Meg azokat is, amit nem töltöttünk ki, de a legutoljára beállít. De nem kötelező nyilvánvalóan minden csúcspont előtt újra definiálni, hogyha az nem változik. Elindulnak a csúcspontok. Az első, amit egy csúcsponttal történik, átmegy a model view, 4x4-es mátrixon. Számunkra ez referenciahelyzetből, világkoordináta rendszerbe, világkoordináta rendszerből tovább kamerakoordináta rendszerbe, amely kamerakoordináta rendszerbe való átlépés, a mi hipotetikus kameránkat, amit világkoordinátákba definiáltunk, eltolja, elforgatja úgy, hogy az origóba kerüljön a szem és a mínusz z irányba nézzen. Nekünk ez egy 4x4-es mátrix, mégpedig a model view. Ugye az OpenGL több mátrixot is kezel. Hát mi kettőt tanulunk, a projection meg a model view-t. Ha egy mátrixra vonatkozó parancsot szeretnék indítani, akkor megint állapot jellemzőként meg kell jelölnöm azt, hogy melyik mátrixot szeretném bizgatni. Ez a mátrix mód. Ugye GL, matrix mód, GL modellview azt mondja, hogy idáig, innentől kezdve az összes mátrixokat érintő hívás, amíg ugye nem adok ki új GL matrix mód parancsot, mind-mind a modellview-ra vonatkozik. Visszakapcsolódva a tanultakhoz, ugye tipikusan azt szoktuk csinálni, hogy az objektumot skálázzuk, SX, SY, SZ a három tengelymenti skálázás, elforgatjuk egy tengelymentén, rögtön a Quaternio vagy a Rodriguez formula kell, hogy eszünkbe is jön, egy tengelymentén, általános tengelymentén, ami az origón keresztül megy, ang szökkel, ami ang fogban várandó OpenGL-ben. És végül elviszük az objektumot az ő tényleges helyére, ami az eltolás vagy a translate-tel írható le, amely a koordinátorrendszer origóját ugye a PX, PY pontba viszi. Ugye ez a modellezési transformáció, majd végrehajtjuk a kameratranszformációt, ami egy eltolás-elforgatás, hogy az eltolás-elforgatáshoz a eltolás annyit tesz, hogy a szempozíciót ide viszi, az elforgatás pedig annyit tesz, hogy először rögzítünk egy UV-vevé derékszögű ortonormált rendszert a szembe, ahol a vevé a nézetirány. A vevé nézetirányt úgy jelöljük ki, hogy fölveszünk egy másik pontot abba a koordinátarendszerben, ami a looket pont, vagy view referencia pont, és a view referencia pont és a szem közötti vektor. A függőleges irányt, a v-t, azt a up vektorból számítjuk, figyelembe véve, hogy persze a v-nek merőlegesnek kell lenni a vevére, tehát csak a merőleges komponest szedjük ki ebből, és az út pedig a másik kettőre merőlegesen állítjuk be. Megtanultuk azt, hogy az UV vevét hogyan kell ezekből a paraméterekből kiszámolni, aztán ugye tudjuk, hogy az a mátrix, ami az XYZ tengelyt éppen az UV vevével hozná fedésbe, az úgy írható föl, hogy bután fölírom a egységvektorokat, ahová az IJK-nak kerülnie kell, meg fölírom azt, hogy az origónak hova kell kerülnie, és ez egy affin transformáció. Ugye nekem erre, ennek az inverzére van itt szükségem, mert nem ezt akarom idevinni, hanem ezt vissza, tehát ez egy invertáló művelet. Aki ezt nem tudja, az is szerencsés helyzetben van, mert az OpenGL ugyanezt elvárja tőlünk, de a utility csomag, a GLU looket helyettünk kiszámolja ezt a mátrixot. Akkor most egy kicsit ugyanezt nézzük meg programozás oldaláról, modellview. Első hívás load identity, a 4x4-es mátrix, ennek hatására egységmátrix, ez ugye a fő átlóban 4 darab egyes szerepel. Looket, ugye ez a mátrix kiszámolódik a megadott paraméterek alapján, és ha a OpenGL 4x4-es mátrixot sorfolytonosnak tekintjük, ez jogunk van így is, úgy is tekinteni, akkor az új mátrix balról szorzódik hozzá a régihez. Tehát az eredmény tévjúszor egységmátrix lesz. Következő GL Translate, ugye az is egy 4x4-es mátrix, tudjuk, hogy az eltoláshoz egy olyan mátrix szükségeltetik, amivel a főátlóban megint csupa 1-1-1 lesz, és az alsó sorban kell, ha ugye sorfolytonosként képzeljük el a mátrixot, alsó sorba kell az eltolás három komponensét leírni. GL Rotate, hát ez bonyolult, ezt nem írtam föl, de hát ugye önöknek persze tudni kell, és a GL Scale pedig egy diagonál mátrix lesz megint, amik a főátlójában a három tengely szerepel. Természetesen ezeket nem külön tárolja, hanem amikor kiadok egy mátrix hívást, az új mátrix hozzászorzódik az aktuálishoz, és a szorzat eredménye lesz az aktuális. Mindig egy darab mátrixunk van, az az egy darab mátrix, amikor végére érek, amikor itt vagyok a program végrehajtásában, akkor ennek a mátrix szorzatnak a szorzata. Aztán, hogyha előbb-utóbb valahol kiadok egy GL vertexet, akkor ha sorfolytonosnak tekintjük a 4x4-es mátrixot, akkor a transformálódó pontot sorvektornak kell tekinteni, és a mátrix bal oldalára kell lépni. Mit jelent ez? milyen sorrendbe hajtódnak végre a transformációk? Hát ebbe a sorrendbe. Először a skálázás, aztán a forgatás, eltolás, magyarul visszafele. Nem véletlenül, amikor megnéztem, hogy mit is szeretnénk, akkor visszafele olvastam el az egészet. Ez mindenki el szokta cseszni. Legalábbis egyszer-kétszer, amíg rá nem jön, hogy rossz sorrendbe írja föl a mátrixokat. A transformációk mátrixozás nem kommutatív művelet. A sorrend számít. Ráadásul itt kicsit félrevezető az, hogy a programban visszafele kell olvasni. Ami utolja, úgy is el lehet képzelni, ami a GL Vertexhez a legközelebb van, az hajtódik végre. Jó, megint csak hangsúlyozom, igazából az összes transformációs parancs, majdnem az összes transformációs parancs nem felülírja közvetlenül a mátrixot, hanem az ott levő mátrixsal házasságra lép, ugye összeszorzódik, és az eredmény kerül bele a mátrixba. Ez szerencsés, mert így könnyen konkatenálhatjuk a mátrixokat. Vannak kivételek, a load identity ilyen, ugye a load identity a kája, amiről el kell indulnunk, de nyilván ilyenre szükség van. A model view után kamera koordináta rendszerben vagyunk. Ha mi a funkció a kamera koordináta rendszernek? Ha nem kérünk illuminációt, akkor semmi. Innen megyünk tovább a normalizált eszközkoordináta rendszerbe, úgynevezett vágási koordináta rendszerbe, gondolkodás nélkül. Ha kérünk illuminációt, akkor az OpenGL az itt számolja ki. Az illuminációt egy kapcsoló állítgatásával lehet kérni. Minden kapcsolót az OpenGL-ben a GL Enable-lel kapcsolunk be, GL Disable-lel kapcsolunk ki. A GL Enable, GL Lighting arra szólítja föl az OpenGL-t, hogy az anyagtulajdonságok, normál vektor, megvilágítás irány, nézetirány alapján tekintsen egy illuminációs képletet, ezt, lokális illuminációs képlet a Fong-Blain árnyalási modell alkalmazásával, ez számítsa ki, és a csúcsponthoz rendelt szint a számítás eredményével váltsa föl. Ugye, mikor tápláljuk a csővezetéket, minden csúcspont kap tőlünk is egy szint, GL Color. Az eljut ide. Vagy ugyanaz a GL Color megy tovább, ha GL Disabled GL Lighting van, vagy ha GL Enabled GL Lighting van, akkor az a szín elmegy a fenébe, és ennek az eredménye lesz továbbiakban a csúcspont színe. Az OpenGL csúcspontonként árnyal, per vertex lighting, borod árnyalás, ami implementálva van benne. Nem a pixel szintként értékeli ki az illuminációs képletet, hanem a háromszögháló csúcspontjain, itt kamera koordináta rendszerben. Na, akkor nézzük a részleteket. Tehát a képlet, ami egy csúcsponthoz tartozik, ez, hogy ez egy lokális illuminációs képlet. A felületnek lehet saját emissziója, ez egy konstans, ez csak hozzáadódik a színhez, nem érdekes. Ambiens visszaverődés, diffúz visszaverődés, ugye a diffúz visszaverődési tényező, a bejövő fényintenzitás, meg a koszinusz teta, amely koszinusz teta úgy számolódik, hogy a felület normál vektorát, és a megvilágítási, ez a felület normál vektora, és a megvilágítási irányt tekintjük, a bezárt szögű koszinuszára van szükség, hogyha ezek egységvektorok, skaláris szorzás a koszinuszt adja elő. Kis plusz arra utal, hogy ha hátulról jön a megvilágítás, akkor az objektum maga árnyékolja saját magát, ugye akkor a koszinusz negatívra adódna, na azt a negatív számot kicseréljük nullára. Spekuláris, csillanó visszaverődés, ugye a Fong-Blain modell alapján számolódik, ami ugye úgy határozható meg, hogy veszük a csúcsponthoz rendelt normál vektort, meg a felező vektort a megvilágítási irány és nézetirány közötti felező vektort, amit úgy kapunk meg, hogyha ezek egységvektorok, összeadjuk őket, akkor előáll ez, és normalizáljuk. Normalizálni kell, mert ugye bezárt szög koszinuszára van szükség. És ezt shininessedik hatványra emeljük. Minél nagyobb a shiny lesz, annál polírozottabb lesz a felület. Ugye a geometriát, a számoláshoz szükséges geometriát ebben a koordinátorrendszerben elő lehet kapni. A normál vektor jött a csővezetéken. Mi adtuk meg? Ha nem is adtuk meg, ugye állapot, ami utoljára a GL normálban bekerült, azt megkapja az összes csúcspont. A model view inverse transzponátja viszi át a normál vektort ide. Tehát az megvan. A fény irány, ugye ide transformáltuk a pontot, megadtuk, majd látni fogjuk hogyan, a fényforrás pozícióját vagy irányát ebben a koordinátarendszerben, a kettő összevetéséből, tehát a pont, megvilágított pont, meg a fényforrás iránya, ugye a kettő különbségéből a fényirány számítható, amit normalizálni kell. Ugye a H-hoz kell még a fényirányon kívül a kamera iránya, ugye a kamera OpenGL-ben nincsen, kamera koordinátarendszer van, amivel tudjuk, hogy a szem az origóban van. Tehát a nézett irány mindig a pont helyvektorának a mínusz egyszerese. Mert feltételezzük, hogy az origóból nézünk rá. A képlet további részei egyrészt az anyagtulajdonságoktól függenek, ugye ambiens, diffúz, spekuláris visszaverődési tényező, shininess, emission, ezek a felületi anyagtulajdonságok, ezek is állapotjellegű mennyiségek. Az összes anyagtulajdonsága GL material függvénnyel adható meg. Mivel az összes anyagtulajdonsága GL material, ugyanazzal a függvénnyel a GL material adható meg, a paraméterezése ennek a függvénynek egy kicsit kacifántos, mert közli azt, hogy melyik paramétert és mire szeretnénk beállítani. Hogy a második paraméter mindig arra vonatkozik, hogy melyik anyagtulajdonságot módosítsuk, hogy a GL ambient nyilván arra utal, hogy ezt a KA ambiens visszaverődési tényezőt, ugye GL diffuse, GL specular, nyilván ezt, a shininess pedig ezt. A harmadik paraméter pedig, hogy mire. Ugye ezek spektrumok. RGB, és még van egy negyedik átlátszatlanság, és a szín 4-es OpenGL-ben. Vörös, zöld, kék, opacitás vagy átlátszatlanság. Fölveszünk tömböket, ugye négy elemi tömböt, a diffúz visszaverődési tényező, vörös 0, zöld 1, kék 1, és teljesen átlátszatlan felületről van szó. A spekuláris visszaverődési tényező vörösön 1, 0, nem kell 0-1-re normalizálni, akármennyi lehet. Mellesleg a diffúz visszaverődési tényezőt illetően a egyes se fizikailag plauzibilis. Emlegettem, hogy ez igazából nem lehetne 1 per pi-nél nagyobb, de hát ilyen fizikai apróságokkal nem mindig foglalkozunk, itt se. Ambiens visszaverődési tényező minden hullámhoz, hát 0,2, 0, 0,2, és ez is átlátszatlan. Jó, tehát ez például az ambiensnél ezt adjuk meg, ezek flótok, ugye? Tehát a GL materialnek azt a változatát kell használni, amit flótokat kap, és nem egyenként soroljuk föl, hanem egy tömb kezdő címét tesszük ide, tehát erre utal a V, ugye vektor kifejezés, indirekt paraméter átadás, ahelyett, hogy felsorolnánk egyenként a paramétereket, berakok egy tömbbe vagy struktúrába, tömb vagy struktúra kezdő címe megy a C függvénynek bemeneti paraméterként. Ez a V. A shininessnél erre nincs szükség, mert az egyetlen egy skalár, ugye ott nincs V, és megadjuk, hogy ez a skalár 20. Hát egy közepesen polírozott felületről van szó. Na még egy paramétere van ennek a GL materialnek, ami lehet front vagy back. Ez arra utal, hogy az OpenGL-nek van olyan illuminációs modellje, amelyben eltérő színek számíthatók ki a első oldallal látható felületek és a hátsó oldallal látható felületek számára. Ugye felraktam azt a mottót a legelső lapra, hogy azért a gyakorlat és az elmélet között van egy kis különbség. Ami a gyakorlatot illeti, azt mondanám a társaságnak, hogy ugye a GL Light modell függvényhez ne nyúljon, mert csak elront valamit. a defaultja annak az, hogy csak a front érdekes, és ide pedig gondolkodás nélkül írjon mindig frontot, és a dolog jól fog működni. Nincs két oldalú megvilágítás a default lighting modellben. Na de az elmélet oldaláról, ha már itt vagyunk, akkor érdemes egy picit elgondolkodni. Mit jelent az, hogy a OpenGL képes egy felületet, a felület számára két különböző megvilágítási vagy anyagmodellt felhasználni? Emlékszünk múltkor, hogy volt ez az első oldal, hátsó oldal, a triviális hátsó lap eldobáshoz használtuk ezt a kifejezést, hogy amikor a háromszöget áttransformáltuk képernyő koordináta rendszerbe, akkor megnéztük azt, hogy képernyő koordináta rendszerbe a szemből, ugye a nézetirányot mindig a Z-tengely irányában mutat, a háromszögek csúcspontjainak felsorolási sorrendje pozitív körüljárású vagy negatív körüljárású. És ennek alapján a háromszöget első oldalával láthatónak, vagy hátsó oldalával láthatónak minősítettük. Az OpenGL-be egyébként be lehet állítani, hogy mondtam, hogy a óramutató járásával megegyező sorrend legyen a pozitív, azaz az első, vagy pedig fordítva. Ugye azt is láttuk múltkor, hogy ez a sorrend úgy ellenőrizhető könnyen, hogy vesszük képernyő koordináta rendszerben a háromszög két élének élvektorát, kiszámoljuk a háromszög normál vektorát, és azt vizsgáljuk, hogy a normál vektor az első vágósík felé bök-e vagy sem, magyarul a normál vektor z-komponense negatíve vagy sem. Tehát egy előjel eldönti képernyő koordináta rendszerben a háromszög alapján, hogy ő most első vagy hátsó. Na de álljunk meg egy pillanatra. Egy. Nem a képernyő koordináta rendszerbe vagyunk, hanem kamera koordináta rendszerbe. Kettő. A háromszögnek egyetlen egy csúcspontja van a kezünkben, nem pedig az egész háromszög. Látni fogjuk majd a grafikus hardvernél, hogy ez egy párhuzamos hardware. A háromszög három csúcspontja nem egyszerre sétál be a kocsmába. Ezek különböző processzorokhoz mennek, és teljesen függetlenül lesznek illumináltak egymástól. Hogy a fenébe lehetséges az, hogy az illuminációs képletnél föl tudunk, amikor egy csúcspontot kamera koordináta rendszerben tekintünk, föl tudunk használni olyan információt, amit nincs meg. Ami a háromszöggel kapcsolatos, ráadásul a háromszögnek a képernyő koordináta rendszerbeli elhelyezkedésével kapcsolatos. Persze ez egy nagyon gonosz kérdésfelvetés, mert direkt olyan úton indítja el önöket, amely nem vezet sehova. Inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy hogy van implementálva a GL from GL-ben. Gondolkozzanak erre. De ami a praktikus oldalát illeti, mindig GL front és a GL light modellt meg felejtsék el. Jó, tehát az anyagokat beállítottunk, csak emlékeztetőképpen persze, hogyha táplálni akarom illumináció számítás mellett a csővezetéket, akkor azért illik a normál vektorokat megadni. Hogy nem adjuk meg, akkor is van normál vektor, csak akkor hát a default vagy nem kiszámított. Még egy apróságról kell szót ejteni. Ugye itt megadok egy normál vektort. Vagy egységnyi hosszú, vagy nem. Ezt a normál vektort az OpenGL a Model View Inverse transzponáltjával átviszi ide. A Model View Inverse transzponáltja vagy hossztartó, vagy egybevágósági transformáció, vagy nem. Hát például se a skálázok, ugye ez egy tipikus modellezési transformációs lépés, akkor már garantáltan nem lesz egy hosszú. A normál vektornak az illumináció számításhoz egységhosszúnak kell lenni, mert akkor kapom meg a bezárt szög koszinuszát a skaláris szorzás eredményeképpen. Két opcióm van. Vagy megesküszöm az OpenGL-nek, hogy én bizony itt egységnyi hosszú vektorokat fogok adni, és csak olyan Model View Matrixot állítok be, amely nem rontja el a host egybevágósági transformáció. Vagy nem esküszöm meg az OpenGL-nek, és megkérem, hogy biztos, ami biztos, ő minden normál vektort a transformáció után normalizáljon, ne ez a GL enable, GL normalize. kapcsoló. GL enable, GL normalize, akkor ő kiszámolja a normál vektort, a normalizált változatát, egyébként pedig elhiszi, hogy amit a transformáció végén kapott, az egységhosszú. Ha nem egységhosszú, akkor nyilván rossz lesz az eredmény. Jó, csak egy dolog van már hátra az illuminációhoz, tehát a fényforrások, egy apróság még. Ami egy első látásra furának tűnik, az illuminációs képletben különböző intenzitásokat enged meg az OpenGL az ambiens, diffúz és spekuláris visszaverődéshez. Hát ennek az égvilágon semmi köze nincs a fizikához. Hát olyan nincsen, hogy egy fényforrás, amikor útjára bocsájt egy fotont, akkor közli vele, hogy na ide figyelj, kisfiam, te majd, amikor találkozol a felülettel, akkor te majd diffúz módon fogsz visszaverődni. Fogalma sincs a felületről. A diffúz visszaverődés azt jelenti, hogy a rücskökön ugye egynél többet verődik vissza. Vagy amikor útjára bocsájtja a fotont, te majd spekuláris módon fogsz visszaverődni, azaz ugye a mikrofelületen egyszeres visszaverődés után folytatod az utadat. Ilyen nincs. Fotonok jönnek, aztán az egyik részük így verődik vissza, a másik úgy, a fényforrásnak ehhez semmi köze. Mégis az OpenGL-ben ezt külön meg lehet mondani. Ezt tessék úgy tekinteni, mint a művészi szabadságnak egy kifejező eszköze. Fizikához ugyan nincs köze, de hát így találták ki az OpenGL-ben, ez járulékos szabadság. Na, tehát fényforrás paramétereket is meg kell adni. Ugye az anyagtulajdonságokat GL material-lel adtuk meg, a fényforrások összes tulajdonságához is egyetlen egy függvényt kell megtanulni, a GL light-ot. Itt is elmondható, hogy mivel minden paramétert egy függvény változtat, több bemeneti paramétere van ezeknek, a második paraméter mindig megmondja, hogy melyik paraméterét változtatjuk meg a fényforrásnak, a harmadik pedig a paraméter új értéke. A GL light-oknak az első paramétere a fényforrást azonosítja. Fix darab fényforrás van, ezért fix nevek elegendőek az ő címzésükhöz. Hát tipikusan 1.0-as OpenGL-ben 8, ugye GL light 0, GL light 7, ugye 0-tól 7-ig. Első paraméter, melyik fényforrást szeretném módosítani, második paraméter, ezen fényforrás melyik paraméterejét szeretném módosítani, a GL diffuse arra utal, hogy azt az intenzitást, ami majd a felülettel találkozván diffúz módon verődik vissza. GL position arra utal, hogy a fényforrás helyét szeretném beállítani. A GL diffuse után ugye megint jön egy tömb, vörös, zöld, kék, átlátszatlanság, azért ugye FV, ez egy float tömb, de a tömb kezdő címét adjuk át, ugye indirekció, tehát ott szerepel a V. A pozíciót megint vektorként indirekte passzoljuk át, X, Y, Z, meg a negyedik homogén koordináta. Az OpenGL képes pozicionális fényforrásokat és direkcionális fényforrásokat is kezelni. Azzal az egyszerű trükkel, hogyha itt a negyedik homogén koordináta nulla, akkor a fényforrás direkcionális. És egyébként ez teljesen logikus döntés. És a negyedik homogén koordináta nulla, akkor egy ideális pontot jelöltünk ki. Ugye tudjuk, hogy a homogén koordinátákat úgy kell értelmezni, hogy az első három koordináta az a pontnak az iránya, a negyedik pedig egyfajta reciprok skálázás. Ha a H0, akkor ideális pontról van szó, és valóban egy direkcionális fényforrás annak az abszorpciója, hogy végtelen távol van egy végtelen nagy sík sugárzó. A nap tőlünk, ha nem is végtelen, de nagyon messze van, és nagy, tehát ezért tekinthető a napföldi viszonylatok között direkcionális vagy irányfényforrásnak. Ugye, ha a negyedik homogén koordináta nem nulla, akkor a pont megfeleltethető az euklidészi tér egy elemének, Descartes koordinátái kiszámíthatók, na, ott van a pont, és akkor pozicionális jelleg. Azt csak haba tortán úgyse fogjuk használni, hogy ilyen pozicionális fényforrásoknál be lehet állítani a fény csökkenését. Ugye fizikai analógia alapján azt lehet mondani, hogy egy ilyen pozicionális fényforrásnál az intenzitás a távolság négyzetével csökken. Az OpenGL ennél többre képes, ugye három paramétert lehet beállítani, van egy konstans, ugye egy lineáris, meg egy négyzetes csökkentő rész. Ez egy művészi szabadság. Annak van létjogosultsága a fizikában, hogy ez 1 per d négyzettel arányos, hát itt mást is be lehet állítani, ha úgy tetszik. Sőt, csak érdekesség, nem csak ilyen izotróp fényforrás állítható be, tehát ami minden irányban ugyanolyan intenzitást produkál, hanem ez a spot fényforrást is, aminek van egy fő iránya, és hogyha a fő iránytól eltérünk, akkor az intenzitás szabályozhatóan, de meglehetősen gyorsan lecsökken, ugye szabályozható, de gyors csökkenésre, ugye a Fong meg a Fong-Brin anyagmodell is a cosinus az n-dikent függvényt használta, tehát ez jónak mutatkozik itt is. Jó. Na akkor egy dolog, amit tulajdonképpen teljesen felesleges elmondanom, mert úgy is el fogják rontani. Csak kétfajta házi feladat megoldó van. Az egyik fajta látja az, hogy ez rossz, és akkor megpróbál utána nézni, vagy utána kérdezni. A másik kategóriához meg azok tartoznak, akik vagy észre se veszik, hogy rossz, vagy látják, hogy rossz, de megpróbálják elmismásol. Pozíció. Amikor megadunk egy fényforrást, akkor igazából az OpenGL méretetlen sok koordináta rendszerek közül melyikben adjuk ezt meg? Ez jó kérdés. Ugye azt tudjuk, hogy a kamera koordináta rendszerben értékeljük ki az illuminációt. Megint teljesen logikus, a OpenGL mindent, amit az ő szintjén, mint geometriát definiálok, a csővezeték végére teszi, ahova a GL vertexek XYZ koordinátája is kerül, és a csővezeték belsejében elvezeti oda, hova kell, jelen esetben a kamera koordináta rendszerbe. Tehát ha GL light, GL positionnel egy pontot definiálok, vagy egy irányt definiálok, az végigmegy az aktuális modellview transformáción, azon a modellview transformáción, ami akkor volt érvényes, amikor ezt a függvényt kiadtam, és megérkezünk a kamera koordináta rendszerbe, ott megjegyzi ezt a pozíciót. Ez teljesen normális, ugye? Tehát amikor programot írok, és ugye tipikusan a fényforrásokat, OpenGL más is tulajdonképpen mindent megenged, de mi logikusan a világ koordináta rendszerben definiáljuk, mert úgy szokás, ugye? Az a természetes. Világkoordináta rendszerben úgy lehet fényforrás definiálni, hogy a modellview transformációs mátrixot a view-nak megfelelő részre állítjuk be, ugye a GL load identity, kamera, és akkor utána jön a GL scale, meg stb. Az már a modellezési transformáció, az most nem érdekes. Tehát amikor a kamera beáll, akkor kell megcélozni a GL light függvénnyel a modellview dolgot. Nem ezt fogják elrontani. Ezt még a társaság döntő része jól kezeli. A probléma akkor jön, amikor majd animálunk, és elkezdünk a kamerával tekeregni a térben. És akkor, aki figyel legalábbis, abban fölvetődik az a gondolat, hogy álljon meg a menet, a fény össze-vissza jön, nem állandó, holott én hozzá sem nyúltam a fényforráshoz, egyszer beállítottam világkoordináta rendszerben, ötször átnéztem a programomat, semmiféle GL position hívás nincsen, mégis tekereg, valahogy olyan, mintha a bányászlámpaként a kamerához rögzíteném, ahogy fordulok a kamerával, a fényforrás is áthelyeződik. Tehát a például kezdetben balról világított, hiába tekergek a kamerával össze-vissza, mindig csak balról hajlandó világítani. Pedig hozzá sem nyúltam a kamerához. Hozzá sem nyúltam a fényforráshoz. Na éppen ez a baj, hogy nem nyúltak hozzá. Ha a view változik, akkor újra kell definiálni a kamerát. Ugyanis egyszer végigmegy egy view mátrixon, és megjegyződik kamera koordináta rendszerben. Ha nem adják meg újra, akkor ott marad, azaz a szemhez képes mindig fix. Tehát ennek így kell működnie, annak ellenére, hogy ez persze rejtvény elé állítja a társaság jelentős részét. Jó, köszönöm a figyelmet.